Először is szeretnék elnézést kérni a testvérektől, hogy egy kicsit halkabban beszélek, de sajnos megfáztam is, ezért el is ment a hangom. Nem csak énekelni nem tudok, hanem beszélni is éppen csak. Ma délelőtt Máté evangéliumából olvasok fel egy nagyon rövid kis ige részt, Máté evangéliumának a 10. fejezetéből, a 16. versből csak egy mondatocskát, mondat részecskét fönnállva hallgassuk meg. Tehát Máté evangéliumának a 10. fejezetének a 16. verséből ezt a mondat részt: legyetek azért okosak, mint a kígyók. Eddig olvasom az igét. Testvérek, amikor az Úr Jézusnak a szavait szoktuk olvasni, és ugye ott a Máté evangéliumában az előbb felolvasott részben az Úr Jézus beszél arról, hogy legyetek olyanok, mint a kígyók, szelidek, mint a galambok, akkor bevallom őszintén, hogy ez egy mondat az, ami leginkább elgondolkoztat engem, és elgondolkoztat minden egyes alkalommal, amikor ezt a részt előveszem, mert amikor a kígyóra gondolok, akkor én legalábbis bennem van egy ilyen, hát meg nem magyarázható, hát azt nem mondom, hogy írtózás, de egy meg nem magyarázható érzés, amikor kígyókat látok. Valaki szereti a kígyót. Benedek fiam kicsit óra óta azt szeretné, hogy mikor veszünk már végre egy kígyót, és lehessen neki egy kígyója, és hát én erőteljesen ellenállok ennek, majdnem, hogy végsőkig, hogy kígyója legyen, de valakit éppen ez vonz. Én nem tudom, hogy miért, én meg sem szívesen fognám, de nem ezért van bennem kérdés, hanem azért, mert a kígyónak a képe a Bibliával összefügg, és mondhatjuk azt, hogy szorosan összefort azzal a ige helyjel, ami a teremtés történetének a részében található, akkor, amikor az Isten igéje azt mondja az kígyó, Isten azt mondja a kígyóról, hogy minden más állattól hát sokkal inkább ravaszabb volt, igen, ezt a szót nem találtam, tehát ravaszabb volt, de nem is ez a probléma, hogy ravasz volt, hanem ahogy látjuk az igében, hogy hogyan szedte rá az első emberpárt arra, hogy egyen abból a tiltott gyümölcsből, amit Isten nyilvánvalóan megmondott, hogy minden fáról lehetsz, minden egyes gyümölcs a tied, de azt az egyet, ahhoz az egyhez nem nyúlhatsz. A jó és gonosz tudásnak a fájáról. Tehát, és azt mondja a kígyó akkor nagyon ravasz módon, hogy de hát nyugodtan egyél, mert úgysem halsz meg. Úgysem fog beteljesedni. Tehát, hogy hogyan tudta rávenni az első emberpárt a kígyó arra, hogy egyen abból a fából. És amikor az Úr Jézus azt mondja, hogy legyetek okosok, mint a kígyók, majdnem, hogy azt mondhatjuk, hogy legyetek ravaszok, mint a kígyók, akkor bennem egy ilyen gondolat van, hogy hát hogyan lehet a hívő ember, az Úr Jézusnak a tanítványa ilyen módon ravasz? Hogyan lehetséges az, hogy Isten igéje, maga az Úr Jézus egy olyan állatot állít elénk példakép, aki éppen az első emberpárt elhitette, ugye a kígyó képében a gonosz, és nem véletlen, hogy ő neki a képében tette ezt. Tehát vannak dolgok, amiket nem ért az ember, amikor Jézus elénk állítja ezeket. És több más olyan dolgot is mond Jézus, amin az ember első olvasásra fennakad, és azt mondja, hogy hát Jézus olyanokat mondasz nekünk, amely teljesen ellentmondásnak tűnik, mindahhoz képest, amit te tanítottál. Emlékezzünk csak éppen a arra az emberre, akit elénk állít az Úr, a hamis sáfár, és azt mondja, hogy hát legyetek olyanok, mint a hamis sáfárok. Ugye, aki rájött a gazdája arra, hogy milyen hamis, és el fogja venni a sáfárságát, és aztán Jézus elmondja ezt a történetet, hogy a sáfár akkor úgy gondolkodik, hogy hát ugye dolgozni már nem akar, nem sok lehetősége van a jövőre nézve, miután elveszik a sáfárságát, hát akkor találjunk ki valamit. És ki is talál, összehívja az ő urának a munkásait, vagy az adósait, és megkérdezi, hogy mennyivel tartozol? 100-zal, akkor írjál 50-et, vagy 70-et. És akkor így végig mondja, és amikor vége van ennek a példázatnak, akkor Jézus azt mondja, hogy hát vegyetek példát erről a hamis sáfáról. És az emberben ott van az a gondolat, hogy de Jézus arról beszél, hogy mi is hazudjunk. Mi is csapjuk be a másik embert, mert Jézus ezt állítja elénk. És itt is hasonlóképpen azt mondja, hogy legyetek olyanok, mint a kígyók. Legyünk olyanok ravaszok. Legyünk olyanok, akik mindent képesek megtenni valamiért, hogy becsapják a másik embert. Igen, nagy kérdés, hogy miről is akar itt az Úr Jézus beszélni? Mit akar elénk állítani? Ugyanúgy, mint a sáfár történeténél, mert ott is érezzük, hogy nem az a baj, vagy legalábbis nem azt akarja nekünk az Úr Jézus ezzel a, és a másik példázattal sem mondani, hogy mi legyünk elvtelenek, és csapjunk be másokat. Nem lényeges azért, hogy valahova eljussunk. Hanem azt mondja, hogy a világ fiai eszesebbek a maguk nemében. Tehát, hogy van mit igenis példát venni azoktól az emberektől, akik olyan dolgokért küzdenek, és olyan dolgokért harcolnak, és oda teszik az életüket, amelyek nem örökkévalók, hanem hát igencsak véges, és mégis mennyi mindent megtesznek, és az Úr pedig elénk állítja, hogy mi pedig az örökkévaló dolgokért, amelyek nem vesznek el, mit teszünk meg? Hogy sokkal kevesebbet, és a maguk nevében valóban sokkal inkább okosabbak. De visszatérve itt erre a előbb felolvasott részre, és elkezdett gondolatunkra, hogy Jézus nem azt állítja elénk a kígyó képében, hogy mi ilyen módon legyünk olyanok, hogy a másikat becsapjuk, vagy rászedjük, ugye, ahogy az ószövetségi kígyó tette, hanem azt mondja, hogy legyünk okosak abban, hogy hogyan is tudjuk az emberek számára az Isten igényét kívánatossá tenni. Ugye ma az az ige volt előttünk az útmutatóban, hogy aki titeket hallgat, engem hallgat. Vagyis hogyan lehetséges az, hogy az Isten igényét úgy átadjuk az embereknek, hogy az ő számukra kívánatos legyen. Ez a nagy kérdés. Tegnap bibliai iskolai alkalmunk volt Budapesten, és éppen ez volt a témánk, vagy ehhez hasonló, hisz arról beszéltünk, arról szóltak az előadások, hogy Isten igéje hogyan szól az Ószövetségben, hogyan szólt az apostolok által, hogyan szólt a 10 parancsolatban, és az utolsó előadás arról szól, hogy hogyan lesz az írott igéből prédikáció. Tehát, hogy hogyan tudunk eljutni odáig, hogy az elolvasott ige egyszer csak megformálódjon az embernek a száján, és tovább tudja adni úgy, hogy ez valóban hiteles legyen. Hogy ez eljusson az emberek szívéig. Mert nem olyan könnyű beszélni az Isten igéjéről. Nem olyan egyszerű megfogalmazni azokat a szavakat, amiket az Úr Jézus is megfogalmazott, és az embereknek átadni az ige üzenetét. Az az ember, az a hívő ember, aki legalább egyszer már az életében szerette volna, és bocsánat azért a kifejezésért, megtenni azt, hogy bizonyságot tegyen. Legalább egyszer már megpróbálta azt, hogy hogyan tegyek én az én hitemről bizonyságot, az nagyon jól tudja azt, hogy nem olyan egyszerű ez. Nem olyan egyszerű elmondani egy rövid idő alatt, akár egy rövid beszélgetésben, vagy egy rövid találkozásban azt, hogy engem hogyan ragadott meg Isten, és hogyan formálta át az életemet. Hogy Isten igéje hogy hatott az életemre. Nem könnyű ezeket elmondani úgy, hogy ezt az emberek meg is értsék. Hogy az eljusson ez az üzenet hozzájuk. Miért olyan nehéz az? És miért nehéz éppen ma is a mai kor emberének eljuttatni az igének az üzenetét? Hogy valóban igaz legyen az, hogy aki engem hallgat, az az Úr Jézust, ami megváltómat hallgassa. Testvérek, azért, mert a mai embert annyiféle inger éri, ami között sokszor már nem is figyel oda azokra a szavakra, amiket Isten akar neki üzenni. Amikor annyiféle információ ér bennünket mindenhonnan, akár a televízióból, akár a rádióból, vagy az internetről már ne is beszéljünk, hogy mennyiféle információ jön, amik közül nagyon sok farcs, és nem is érdemes vele foglalkozni, de mégis annyi minden jön. Hányan veszik észre magukat, amikor leülnek a számítógépre, gép elé, hogy valamit megnézzenek, és aztán csak észreveszik, hogy már eltelt egy óra, és még mindig böngésznek, és erről arra eljutnak, és elcsodálkoznak, hogy elment az idő. Annyiféle információ jön. De miért nehéz még ma a hívő embereknek bizonyságot tenni az Isten szaváról? Testvérek, ma nem szeretnek az emberek olvasni. Nem olvasunk. Vagy mert nincs időnk rá, vagy azért, mert nincs rá igényünk. Pedig Isten igéje az egy írott szó. Más módon nem jut el az emberhez, eljuthat szavakban is. De ma az emberek a képeket nézik. Nemrég kezembe került egy képregény Jézus életéről. És nézegettem, és arra gondoltam, hogy hát igen, lehet, hogy egy gyereknek jó. Bár ha az ember jobban ráérez ezekre a képregényekre, hogy jobban megérte, akkor rájön arra, hogy követhetetlen. Én gyerekkoromban sok ilyen képregényt olvastam, és akkor nagyon szerettem, és mostanában néhányszor kezembe került valami képregény, és bevallom őszintén, nem tudtam követni a dolgokat. Nem lehet megfogalmazni képekben azt, ami fontos, vagy éppen azt hiszem kiadták a Vezli életét is képregényben. És azt is néha előveszem, és testvérek, leteszem, mert egyszerűen nem tudom követni, nem tudom, hogy ki szól, ki beszél, mit mond, és nem lehet eljutni, mert az az információ, amit egy kicsi szóban, vagy egy-két gondolatban odaírnak, az képtelen arra, hogy átadja azt az üzenetet, amire az embernek szüksége van arra, hogy az ige eljusson a szívéig. A képek is nagyon jók, és lehet, hogy egy-egy film nagyon szemléletesen állítja elénk a Jézus életét. De ugyanakkor pedig elvész benne az, ami eljuthat az emberi szívéig, amikor elolvassa az Isten igéjét. Mert az üzenetet küld a mi számunkra, és az emberek nem tudnak ma figyelni. És akkor a világ gondjai, amelyek az embereket leköti, amelyek aztán megint csak nehezen engedi azt, hogy az Isten igéje eljusson az embereké szívéig. Nem véletlenül beszél Jézus a gabonamagról, amely a tövisek közé esett, hogy beszélünk Isten igéjéről. Eljut az emberekhez, de a világ gondja felnő, és aztán olyan könnyedén megfojtja a hallott igét. Hogyan lehet jól elmondani az Isten igéjét? Miről kell nekünk bizonyságot tenni akkor, amikor lehetőségünk van arra, hogy valakinek beszéljünk az Isten szaváról, Isten szaváról, a Szentírásról, Jézus üzenetéről. Az imádság előtt azt a részt olvastam föl a Cselekedetek könyvéből, amikor Pál Aténba megy, és bevallom őszintén, hogy megint elég előteljesen elgondolkoztam a felől, vagy ott volt bennem a kísértés, hogy beszéljünk arról, amikor Pál apostol oda megy a zsidó, vagy a görögökhöz, ugye a főtérre, és akkor elmondja nekik, hogy látom, hogy milyen istenfélő emberek vagytok. Pedig az ige azt mondja, hogy amikor bement a városba és látta azt a sok szobrot, akkor hát a lelkében háborgott, hogy mennyi istenség van, akit imádnak a görögök. És akkor oda megy, és azt mondja, hogy látom, hogy milyen istenfélőek vagytok, mert látom ezeket a sok szobrokat, és aztán láttam egy talapzatot, amire csak az volt írva, hogy az ismeretlen Istennek. És akkor ennek kapcsán kezdi el mondani nekik azt, hogy én most róla, erről az ismeretlen Istenről szeretnék beszélni. És valóban nagyon jó dolog látni azt, ahogy Pál Isten lelkének az erejével, mondhatjuk azt is, és az ő lelkének a bölcsességével eljut odáig, hogy meg tud szólítani embereket. Sajnos mi még idáig se jutunk el. Hogy az emberek felé legalább eljussunk odáig, hogy az érdeklődésüket fölkeltsük. Ma reggel az imórán beszélgettünk az imádságról, és arról azt mondtam, hogy az imádságnak egy nagyon fontos része, hogy közel kerülünk Istenhez. És hogy Istennel eljutunk egy olyan kapcsolatban, amikor már nem csak kérünk tőle, hanem amikor már komolyabb beszélgetéseket is fogunk vele folytatni. És erre a példát mondtam el, hogy amíg a gyerekek kicsik, és ott vannak az ember környezetében, és beszélgetünk vele nagyon egyszerű dolgokról. Aztán ahogy nőnek, komolyabb dolgokról kezdünk beszélgetni, és amikor felnőtté válnak, akkor már a ebédlő asztalnál arról is beszélgetünk, hogy hogy lesz majd a párválasztás, már beszélünk arról is, hogy hogyan kellene felépíteni az életét, milyen tervei vannak, mit szeretne az életében irányítani őket, hogy ami leginkább az ő tehetségéhez vagy adottságaihoz méltó vagy mérten elvégezhet iskolát, akkor abba az irányba menjen, hogy mit látunk, hogy ahogy növekszünk, egyre komolyabb dolgokról kezdünk beszélni. És az Istennel való kapcsolatban is el kéne jutni arról, hogy nem csak a kezdetleges dolgokat, jaj, Uram, ezt add meg, jaj, erre vigyázz, jaj, ez ne történjen meg, jaj, az ne történjen meg, hanem elkezdeni az Istennel együtt gondolkodni arról, hogy mi is a mi célunk, hogy mit szeretnénk Istennel együtt elérni, lehet, hogy furcsa kifejezés, de Isten azt szeretné, hogyha vele együtt munkálkodva megértenénk az ő akaratát, és ezt együtt végezzünk el. Tegnap az egyik előadásban azt mondta az egyik előadó, hogy vegyük már komolyan azt is tudomásul, hogy Isten mindig az ember által akar szólni. Hogy igen, vannak alkalmak, amikor Isten elküld angyalokat, vagy valami különleges csodákat tesz, de vegyük már komolyan azt, hogy Isten az embereket akarja elküldeni. És ezért mondja Jézus is, amikor mondják neki ott ugye a Jeruzsálembe való bevonulásánál, hogy hallgattasd el őket, és azt mondja, hogy hát ha ők elhallgattak, akkor majd a kövek fognak szólni, de ő nem köveken keresztül akar szólni, hanem rajtunk keresztül. De hogy eljutunk-e odáig, hogy Istennel olyan kapcsolatban vagyunk, hogy tudunk szólni, mert velünk lehet beszélni, nem gyermeki dolgokról, hogy Isten vezetése alatt vagyunk-e. Ahhoz, hogy a mi szavunk az Isten szava legyen, ahhoz engedni kell azt, hogy Isten munkálkodjon az életünkben, hogy megértsük az ő akaratát és az ő szándékait. Eljutottunk-e már idáig? És ezt látjuk Pál apostolnál, hogy ő Isten szándékairól akar beszélni ott Athénban is. De mit is kell az embernek tenni? Az egyik dolog, amit tett Pál, ugye felhívta a figyelmet, és ez volt az a dolog, amikor azt mondta, hogy én erről az ismeretlen Istenről akarok beszélni. De tudjuk azt, hogy nem elég mondjuk a gyerekeknek a figyelmét felhívni valamire, a figyelmet fönn is kell tartani. Tehát, hogy elmondom valamit, mondhatom, hogy elmondok neked, ezzel elkezdenek rád figyelni, na de hogy aztán el is tud mondani azt, amit szeretnél továbbadni, ehhez szükség van arra, hogy a figyelmét fönntartsd. És Pál hogyan tette ezt? Úgy akarta a görögök, az aténi görögöknek a figyelmét fönntartani, hogy elkezdett nekik beszélni a múltjukról. Amikor azt mondta nekik, hogy hát a tudatlanság ideje, ami volt az életetekben, hogy elmúlt már a tudatlanság ideje. Hát én azt hiszem, hogy erre a szóra a görögök azok fölkapták a fejüket. Mi az, hogy tudatlanság ideje? Hát a görögök éppen arról voltak, és arra voltak leginkább büszkék, hogy ők nem tudatlanságban éltek, hanem az ő műveltségükről voltak híresek, az aténi műveltség. Ugye azok a nagy filozófusok, tudósok, akik Görögországban éltek, hát azok arra voltak büszkék, hogy a görög nép az bölcs, okos nép. És ő pedig azt mondja, hogy ti tudatlanok voltatok. Hát én azt gondolom, hogy nem volt egy szép és egy gavalléros gondolat ez Pálnak, amivel esetleg felbőszítette őket. De nem baj az, hogyha időnként felháborodunk. Hogyha Isten időnként olyan dolgokat mond nekünk, ami nem tetszik, ami fáj, ami sérti a mi lelkünket. Mindig eszembe jut az, amikor az az alkalom, amikor nagyapám meghalt, és a családunk elment, talán már említettem ezt, a templomba, mert ugye a temetés után, mi vasárnap elment a család templomba, ez valamikor a rendszerváltás után volt, és emlékszem arra, hogy az a család, aki addig nem nagyon járt templomba, mindenestől bevonultunk, én is akkor már kezdtem járni a gyülekezetbe, és Paksi Sanyi bácsi volt a lelkész ott, akinek édesapám éppen ugye ajtót mutatott, amikor eljött, hogy engem elvigyen a konfirmáció oktatásra, és amikor vége lett a prédikációnak akkor, és az Isten tiszteletnek emlékszem arra, hogy a család dírre-durra kivonult a Isten tiszteletről, és egész végig arról beszélt, hogy hát bennünket kiprédikált a pap. És én mondtam neki, hogy én nem hallottam ezt, pedig én is ott voltam. De őket kiprédikált, és őket annyira felbőszítette az, hogy hogy jön ő ahhoz, amikor mi elmentünk. Eddig sose látott, most elmentünk az egész család, és kiprédikált. Igen, Isten időnként kiprédikál bennünket. Az Úr kiprédikál, hogy egyszer csak vegyük észre azt, hogy amiben mi olyan nagynak érezzük magunkat, az semmit nem jelent. És leginkább ott szokott megérinteni bennünket, ahol a legérzékenyebbek vagyunk, hogy belénk csípjen. Mondhatjuk azt, hogy barátom, vedd már észre magad. Pál is ezt mondja, hogy a tudatlanságotok idejét elnézte Isten. De nem úgy mondta ezt Pál, hogy azt mondja, hogy ti tudatlanok vagytok, de én nem. Nem, nagyon nagy alázattal. Azért, hogy felhívja a figyelmet arra, amit Isten üzenni akar. És az az ember, aki felháborodik, akinek fáj valami, aki lehet, hogy szeretné megérteni azt, hogy miért is mondja ezt neki Isten, egyszer csak majd meghallja azt az üzenetet, amit Pál ugyanúgy átadott, amikor azt mondja, hogy de elnézte ezt az időt, azért, hogy eljöjjön az az idő, amikor az ő szavát halljátok, és ne keményítsétek meg a ti szíveteket. Ahogy később mondja Pál, hogy elég volt, hogy Péter mondja, életetek elfolyt idejében jártatok mindenféle romlottságban. Elég volt. Isten elhozta Jézus Krisztusban azt az lehetőséget, hogy végre megszabaduljatok a bűneitekből, és új életet nyerjetek. Ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a ti szíveteket. Miért olyan fontos ezt hangsúlyozni? Mert az aténiaknak, itt az apostolok cselekedetei könyvében olvastuk is, hogy mindig azt töltötte be az ő gondolatokat, hogy valami újdonságot halljanak. Azt mondja, hogy valami újság beszélésében vagytok mindig olyan fontosnak, vagy fontosak, és mindig azt teszitek, hogy az újságokról beszéljetek. És mi az a legnagyobb újság, amit én nektek mondhatok? Az, hogy Isten azért nézte el a tudatlanságotok idejét, hogy megkeressen benneteket, hogy eljussatok oda, hogy végre átadjátok az életeteket annak a Krisztusnak, aki meghalt, értetek. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. És a harmadik dolog, amiről Pál beszélni akart, amikor az Úr, vagy amikor a jövőre fordította az ő tekintetüket. Mert azt mondja, hogy Isten elrendelt egy napot, amikor mindenkinek meg kell állnia az ő ítélő széke előtt. Testvérek, ez egy nagyon komoly és egy nagyon félelmetes gondolat, hogy mindenkinek meg kell állni Isten ítélő széke előtt. Ugyanúgy, mint annak a gazdag embernek, aki felépítette az ő csűrjeit, és az Úr megszólította, hogy barátom, ma még elkérik a te lelkedet, és hova jutsz? Mi lesz veled? Lehet, hogy elmondhatjuk majd ott azt, hogy de hát mi ezt meg ezt tettük. Ugye Jézus beszél az utolsó ítéletről, amikor azt mondja, hogy de hát mi nem a te nevédben cselekedtünk. És akkor azt fogja mondani, hogy nem ismerlek titeket. Milyen megdöbbentő dolog az? Hát mi kell ahhoz, hogy én megállhassak az Isten ítélő széke előtt? Amikor a gazdag ifjú megy Jézushoz, és Jézus azt mondja, hogy tartsd be a törvényt, betartom. És azt mondja, hogy még van egy fogyatkozásod. És úgy bennem van mindig ez a gondolat, hogy mindig van egy fogyatkozásom. Hiába próbálkozom, hiába igyekszem, mindig van egy hiányosságom, és én is látom. Hát akkor hogyan? Hadd hozzam ide azt a történetet, amikor Pál apostol Filippiben jár, és a börtönbe kerül, és a börtönőr, miután ugye földrengés jött, és kimozdultak a helyéről a börtön ajtók, és jön a filippi börtönőr, és öngyilkos akar lenni, mert azt gondolt, hogy elszöktek a rabok, és akkor Pál fölkiált, és azt mondja, hogy ne tedd, mert itt vagyunk. És amikor kijön Pál és Silás, akkor megkérdezi ez a börtönőr, hogy uraim, mit kell nekem tennem, hogy örök életem legyen? És mit mond Pál? Amit mond a görögöknek is ott a témban, higgy az Úr Jézus. Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. Eljutni eddig az üzenetig. Nem azért mondja az apostol, hogy elrendelt egy napot, hogy félelemben éljünk, hanem azért mondja el, ha meg nem térünk, akkor mindannyian elveszünk. Az Isten igéje, amely el kell, hogy jusson az emberekig. Amikor bennünket hallgatnak, az Urat hallgatják. Amikor az emberekkel beszélgetünk, az Úr nevében beszélgetünk. Vagy inkább, bocsánat, így kérdezem, vagy így mondanám, hogy amikor az emberekkel beszélgetünk, akkor az Úrról beszélgetünk, akkor a mi beszédünk az mindig az Úrnak a beszédét tükrözi, vagy annyi minden más dologról beszélünk. Az Úr Jézus azt mondja, hogy aki titeket hallgat, engem hallgat. Olyan jó lenne, hogyha komolyan vennénk Jézusnak a szavait, hogy igenis nekünk bölcsé kell válni arra, hogy az evangéliumot, azt az evangéliumot, amit életet jelent nekem is, nektek is, nekünk, mindannyiunknak, az az evangélium eljusson mindenkihez. Tudom, mert az ige erről szól itt is, hogy nem mindenki hitt. Van, aki legyintett. De azt mondja Isten igéje, hogy van, aki pedig hitt. És aki hisz, azt majd továbbadja ezt az evangéliumot, és élnek általa emberek. Milyen jó lenne belátni, megfontolni azt, hogy Isten rajtunk keresztül akarja az üzenetét eljuttatni a családtagjainkhoz, szeretteinkhez, barátainkhoz, környezetünkhöz, nem máson keresztül. De az én szavaim az Úr szavai-e? Vagy nem? Ez a kérdés. Azt mondja az Úr, hogy bár az lenne. Isten segítsen meg bennünket abban, hogy az ő vele való közösségben eljutnánk odáig, hogy Isten képessé tudna tenni bennünket arra, hogy az mi szavunk az ő szava lenne, és a mi bizonságtételünkre az emberek eljutnának a Krisztus megismerésére. Adja az Úr, hogy ez így legyen.